A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Ha tetszenek a témáink, kövessetek minket a Facebookon, és keressétek fel a borravaló.hu oldalunkat, iratkozzatok fel podcastjainkre. Ahogy a múltkor, mostani adásunkban is a női energiákról lesz szó. Az idei Gourmet Fesztivál témája ugyanis ez. A múltkor Fekete Zsókával beszélgettem, mangalica tenyésztésről, mangalica finomságokról, ezt a beszélgetést már meg lehet hallgatni a borravaló.hu oldalon, most a kenyérről lesz szó. Ormos Gabriella sikeres kommunikációs céget vezetett, a nagyvárosi versenyszférában élte mindennapjait. Aztán váltott, és elkezdte megvalósítani régi álmát, az először barátoknak készített kenyerekből, péksüteményekből, egy ma már sikeresen működő pékség lett Buda Jenőn. Gabriellát pedig kovász nagykövetként is ismerni. Ellátogattam hozzá Buda Jenőre, és a templom mellett, ezt néha hallani is a beszélgetés alatt, a jenői pékség teraszán egy kiváló focaccia társaságában beszélgettünk a kezdetekről, trendekről, kovászról, vállalkozásról, kenyérről.
Hogy jött ez a pékség? Hogy jött ez az egész gondolat, hogy neked pékséget kell, vagy kenyeret szeretnél sütni?
Én kenyeret már elég régóta sütök, mégpedig olyan megfontolásból, hogy szeretem tudni, hogy mit eszem, és mi van abban, amit én eszem. Nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdtem el kenyeret sütni, csak úgy otthonra, hogy el legyünk látva pékáróval. Nem volt különösebb motiváció mögötte. Minden héten megsütöttem 20 zsemlét, azt betettem a fagyóba, és minden reggel kivettem 2, tehát ez volt így a logisztika. Semmi különös. És egyszer csak 14 évvel ezelőtt azt mondták nekem egy ilyen biorezonanciás vizsgálaton, hogy nekem az élesztőről le kéne jönnöm. Hát mondom, az baj, mert hát akkor mit fogok én enni? Hát mivel fogom sütni a napi kenyeremet? És hát mondja, az egyik barátnőm mondta, hogy hát próbáld meg kovásszal. Hát mondom, arról én már hallottam, de az olyan hókusz-pókusz, hogy nincs benne élesztő, de mégis van benne élesztő, de olyan, mintha élesztős lenne az a kenyér. Szóval a végeredmény az akár jó is lehet, de olyan furcsa volt az egész, hogy most akkor ezzel mit kell, hogy kell csinálni.
De ugye eredetileg volt valami speciális recept, vagy elképzelés, vagy csak a lehető legegyszerűbb módon elkészíteni a családnak a zsömlét kenyeret?
Ez volt a cél, hogy meglegyen a napi betevőnk. És hát annak idején, 14 évvel ezelőtt, semmiféle szakirodalom erről nem létezett magyar nyelven, külföldiül is csak alig-alig. Úgyhogy nem volt más választásom, megvettem a Richard Bertinének a könyvét, egy Angliában élő francia pék, és elkezdtem belőle kovászt készíteni, legnagyobb meglepedésemre sikerült. És volt a Richard Bertinének egy gyönyörű kockás kerek kenyere a könyv elején, és azt mondtam, hogy én ilyet akarok sütni, tehát nekem ez az etalon. És akkor elkezdtem, és minden nap megpróbáltam, és időnként sikerült bele le viszonylag elfogadható minőséget produkálni. Tehát
otthon
hogy van remény.
Normál sütő, normál konyhai eszközök.
Igen, abszolút. Tehát a legegyszerűbb otthoni eszközök közepette. És akkor láttam, hogy van esély, mert időnként sikerült, de nem tudtam, hogy mitől sikerül, és mitől nem sikerült. Tehát, hogy ilyen összefüggéseket már nem láttam mögötte. De kitartó voltam, mert minden nap sütöttem egy kenyeret. És hát ebből aztán lett egy ilyen szinte fanatizmussá vált hobbi.
Jöttek a barátok, gondolom, és akkor tudták, hogy az más. Nem tudsz-e nekünk is sütni?
Na, ez egy nagyon jó. Tehát, hogy van ennek egy pszichés háttere is. Ugyanis mi magyarok nagyon nehezen mondunk egymásnak elismerő szavakat. Tehát nehezen mondjuk ki azt, hogy jaj, de ügyes vagy, de szép vagy, de jót csináltál, hű, de jó. Ez nem megy nekünk magyaroknak, vagy legalábbis elég fukarok vagyunk benne. Na most, amikor odamész egy friss kovászos kenyérrel valakihez, a akkor azt általában nem lehet szó nélkül hagyni, mert viszont nagyon szeretjük mi magyarok a jó kenyeret. Uh-huh. És akkor nagyon sok ilyen péket ismerek, aki így kezdett el sütni, hogy tulajdonképpen kapott végre elismerést a munkájára, kapott visszacsatolást a munkájára. És persze ilyenkor mi a reakció? Hát másnap sütök négyet, hogy még négyszer ennyi, vagy kétszer ennyi elismerést kapjak. Szóval, hogy ez egy elképesztő, nem tudatos, de komoly motiváció. Úgyhogy valahogy így történt velem is, hogy nyilván akkor adtam a családtagoknak, adtam a szomszédnak, vittem be a kollégáknak a kommunikációs ügynökséghez. Egyébként ott minden hétfőn volt egy reggelink, és az egyik kolléganőnknek, a férjéknek van egy péksége, úgy hívják őket, hogy budai pékség. És mindig onnan hoztuk a pékárút ezekhez a reggelikhez, és velünk dolgozott a Boncz Gézának a fia Dani, és egyik reggel megyek be két veknével a hónom alatt, Dani rám néz, azt mondja, na mi van, megnyílt a jenői pékség? És hát tulajdonképpen ebből a poénból született a jenői pékség neve.
Nagyon jó hangzik. Közben a kezdetekhez még visszakanyarodok, tehát hogy a könyvben gondolom a kovász leírás, hogy hogy kell azt csinálni, stb. De hogy volt valami spéci, hogy egy ilyen búzát kell, B55-ös, vagy nem tudom, tehát ugye ez így elindul valahol, és akkor az ember, ahogy kapargatja a felszínt, egyre mélyebbre kerül, és keresi ezeket az alapanyagokat.
Igen, hát először is meg kellett tudni különböztetni, hogy mi a különbség a BL55 meg a BL80 között, ugye 80-as a kenyérliszt, az 55-ös a fehérliszt. Hogy ez mitől különbözik? Miért hívják egyiket így, miért hívják másikat úgy, és ezek voltak így az alapok. És aztán nyilván, ahogy az ember csúszik egyre mélyebben bele a sztoriba, ma már ugye megkülönböztetjük, hogy kövön őrölt, vagy hengermalomban őrölt, félbarna, vagy fehér, vagy tehát, hogy igen.
És tudja a közönség is?
Törekszünk rá, hogy tudja. Tehát feladatunk szerintem az edukáció, törekszünk arra, hogy megmutassuk a különbséget, igen.
Van egy ilyen elképzelésem, hogy amikor irodai dolgozók, akik szellemi munkát végeznek, így ilyen romantikus álmot szőnek, akkor az első, ami eszükbe jut, az a kávézó, a másik meg talán lehet a pékség, vagy valami ehhez hasonló, tehát mondjuk sütemény, kenyér, kávé, ami neki otthon is egyébként megy, vagy megyeget, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez egy tök jó, én ezt fogom csinálni. De ez a romantikus álom kategória, mert ugye üzletet csinálni az egészből, és ebből élni, az egy teljesen más világ.
Abszolút. Azt szoktuk mondani, hogy az, hogy te jó kenyeret tudsz sütni, az nagyjából egy ilyen 10% a pékség alapításhoz. Az összes többi az egy menedzsment kérdés.
Ehhez kellett ez a háttér, ami neked volt, vagy hogy ment az a kezdeti időszakban?
Szerintem nagyon hasznos, hogy nekem volt egy céges hátterem, tehát én egy kommunikációs ügynökségnek a társ ügyvezetője voltam 16 évig, és az egy 35-40 fős csapat volt. Úgyhogy nyilván nagyon sok tapasztalatot hozok onnan, de egyébként ez most egész más, és számomra is kihívás, úgyhogy én, mint vezető, nap mint nap még nagyon sokat tanulok itt a pékségben is.
Mert ugye ez nem egy egyszerű dolog, főleg ugye nem Budapest, és sok minden van, ami befolyásolja azt, hogy ez sikeres lesz-e. Tehát, hogy el lehet-e venni a nagy kerektől, vagy a nagy kiskerektől az ő piacukat, van-e fizetőképes kereslet, az emberek ugye hát egy világbajnok inflációval itt a Covid után megküzdve azért, hogy is mondjam, nagyon megnézik, hogy mit vásárolnak.
Ez így van, és nekünk azt gondolom, hogy feladatunk az, hogy egy picit edukáljuk a fogyasztókat, és tereljük őket vissza egy másik modellbe, ami nem olyan régen volt egyébként, csak nagyon elfelejtettük. Mert azért, ha megnézzük, akkor mondjuk nem kell annyira visszamenni az időbe, mondjuk induljunk el egy 100 évről, hát 100 évvel ezelőtt, 120 évvel ezelőtt pont ez volt, hogy minden második faluban volt egy pékség, minden harmadik háztömbben a városban volt egy pékség, te oda elmentél, megvetted a napi kenyeredet, és ezzel el volt intézve az aznapi bevásárlás. Ugye ez működött tulajdonképpen a második világháborúig, utána jött az államosítás, akkor már a közértbe mentünk kenyérért, de azért még ott voltak a pékségek is, és aztán jöttek a hipermarketek a rendszerváltással, és gyakorlatilag eléggé lenullázták a hazai sütőipart. Úgyhogy nekünk most részben könnyű helyzetünk van, részben pedig egy szép és sok feladattal teli történet ez, hiszen a nulláról kell szinte építkeznünk, és ez egy jó lehetőség nulláról építeni valamit, de közben meg a fejekben rendet kell tenni, és át kell fordítani, és az egy nagy munka a hipermarketes vásárlóknak, a visszaterelése, a lelassítása, a természethez újra közelebb vinni őket.
Sokan azt mondják, hogy ez pénzkérdés, vagy árkérdés. Biztos, hogy van benne valami. Tehát nyilván nem a teljes fogyasztói vertikumot lehet elkapni egy kézművesebb, vagy egy nagy kereskedelmi terméket, de azért inkább az idő függvénye szerintem. Tehát az, hogy rá lett arra szoktatva az ember, hogy bemegy egy ilyen helyre, és az előre becsomagolt cuccokat bedobálja a kosarába, és mondjuk 40 perc alatt úgy mindent elintéz a következő hétre.
Ez így van, és nem gondolkodik. Tehát a legfontosabb ez, és nem olvas. Mert ma már a hipermarketekben kötelező kiírni, hogy mi van a termékben. Én múltkor bementem, lefotóztam egy napraforgó magos veknének az összetevő listáját, ami 30 összetevőből állt. Na most ennek 4 összetevőből kéne állni, a lisztvissó napraforgó mag. Szóval itt van a kutya elásva, és nekünk erre kell most felhívni a figyelmet.
Hát ezt jó, hogy mondod, mert én akkor kezdtem el kenyeret sütni magamnak otthon, vagy magunknak, amikor ezekkel az összetevőkkel találkoztam, és nem értettem. Miért van mindenben 15 millió dolog, kezdve a cukortól, kezdve a... amit én nem akarok beletenni. És még az is, abban is van, ami úgy néz ki, vagy olyan nevű, mint egy hagyományos, vagy kézműves termék.
Igen, hát a vizuális érzékelésünk az néha becsapva érzi magát.
Amikor én ezt megláttam, akkor én is csináltam kovászt. Persze teljesen kezdetleges otthoni módszerekkel. Azt hiszem, hogy talán még fehérliszttel kezdődött a történet, tehát nem volt semmi spéci benne. És az első tapasztalásom az volt, hogy hát először is többet kell készíteni, mert nagyon gyorsan elfogyott a fele. Másodszor sokkal tovább eltartható. Nem morzsálódik szét, fantasztikus szendvicseket lehet belőle csinálni, és tényleg nem kell hozzá semmi, tehát az otthoni konyhai egyszerű eszközökkel meg lehetett csinálni. Sajnos azonban az, hogy a kovászt életben tartani, és hogy mindig megcsinálni a másnapit, na én itt buktam el.
Igen, igényelné még logisztikát a dolog. De visszatérve az előző kérdésedre, hogy miért kell ebbe ennyi adalékanyag, ennek nagyon egyszerű oka van. Nagyon gyenge minőségű lisztből dolgozik a magyar sütőipar. Ugyanis az történt, hogy jöttek a hipermarketek, és elkezdték lefelé nyomni az árakat. És ezeket az árakat akkor tudod te is lefelé vinni, hogyha egyre gyengébb alapanyagokat vásárolsz. Tehát a jó minőségű liszt helyett ma már takarmány minőségű lisztből készülnek a hazai kenyerek, és a takarmány minőségű lisztből akkor lehet jól dolgozni, hogyha adunk hozzá extra glutént, ugye? Innen jön a gluténérzékenység, hogy még meg is küldjük extra gluténnel. Rendkívül sok csomósodásgátló, morzsásodásgátló, nem tudom milyen adalékanyagot, és utána ez kerül a szervezetünkbe, és mindezt egyébként élesztő segítségével gyorsan hip-hop 2 órán belül előállítjuk, mert a magyar ember számára a friss kenyér egyenlő a meleg kenyérrel. Na, itt van a kutya elásva, innen származnak a problémák.
Hát ez nagyon rosszul hangzik, tehát hogy takarmányt teszik esznek az emberek, és akkor nyilvánvalóan, hogyha ezt még hozzátesszük, hogy az összes többi előre gyártott élelmiszerben milyen adalékanyagok vannak, akkor hát nyilván eljutunk egy nagyon egyszerű felismerésig, hogy honnan jönnek a különböző népbetegségek Magyarországon.
Abszolút, hát 30 év alatt kaptunk egy gluténérzékenység nevű népbetegséget. Tehát amikor én érettségiztem 35 évvel ezelőtt, akkor a gluténérzékenység, a glutén szót nem ismertük, az osztályunkban nem volt gluténérzékeny egy sem, vagy legalábbis nem tudtunk róla. Nyilván az az 1% cöliákiás az akkor is megvolt, de gyanítom a B-ben járt, mert nálunk nem volt. És tehát 100-ból 1, ugye? És most már azért, ha megnézem a fiam osztályát, ők hozzák az országos átlagot, tehát a 10% gluténérzékeny az megvan az osztályban.
Oké, szóval megjött az ötlet, hogy Jenői Pékség, de azért az ötlettől a megvalósításig kellett azért egy pár téglát egymásra tenni.
Tulajdonképpen nem jött az ötlet, hogy Jenői Pékség, de jött az ötlet, mert azt mondtam, hogy elérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy én váltanék. És akkor ezt bejelentettem az üzlettársamnak, hogy én azt gondolom, hogy nekem a kenyérrel kell foglalkoznom. És akkor úgy felállítottam magamnak, hogy egy ilyen képletet, hogy milyen egyszerű, majd kivásárol engem a cégből, lesz pénzem, ebből csinálok egy pékséget, és akkor meg vagyunk, és akkor innentől kezdve ez rendben lesz. Hát nem gondoltam arra, hogy esze ágában sincs neki kivásárolni engem, sőt rendkívül rossz néven vette, hogy én ki akarok szállni. Úgyhogy hát az Istennek nem jött össze, júniustól decemberig év végéig ez a váltás. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nincs mese, akkor még egy évet maradok. Mert valahogy nem mutatta magát, hogy merre áll össze ez a kép, és ilyenkor az embernek egy picit vissza kell lépni, és el kell engedni. Szóval szerintem nem szabad ilyenkor ragaszkodni, és kötni az ebet a karóhoz, hanem egy picit így el kell engedni a dolgot, és kicsit távolabbról így fölülről rá kell nézni a sztorira, hogy most akkor ez merre akar engem vinni. És nagyon érdekes, gyakorlatilag egy-két héten belül rájöttem, hogy én akkor már elkezdtem ilyen workshopokat tartani. Az is egy érdekes sztori volt, mert én nem akartam tanítani se, csak megkértek, hogy nem akarok kovászos kenyér workshopot tartani. Hát mondom, hogy tartani? Hát én is még csak most tanulom. Tehát egy kicsit tudod, ez a rendszerváltáskori angol tanárok, tehát ez az angol órákat adok, veszek, orosz tanárok szindrómája volt. De mondták, hogy jó lesz ez. Hát nem jó, oké, próbáljuk meg. Hát baromira izgultam, nagyon felkészültem. És azt kell mondjam, hogy rájöttem, hogy én ezt nagyon élvezem, nagyon tetszett. Ugye kommunikációs szakmában adódóan én viszonylag jól tudok információkat struktúrált formában átadni. Úgyhogy nagyon-nagyon megtetszett, és ebből tanultam a legtöbbet, mert ugye rengeteg kérdés jött, és arra nekem válaszolni kellett tudnom, tehát utána kellett nézzem, meg kell keressem a válaszokat. És abban az egy évben, amit még ott maradtam az ügynökségnél, ott... Hát rá kellett jönnöm, hogy én nem pékséget akarok nyitni, hanem én ezt tanítani akarom. Mert ilyen még nem volt akkor Magyarországon. Ma már boldog-boldogtalan kovászos workshopot tart, de én voltam az első, aki ezt elkezdtem csinálni az országban, és nagyon élveztem. Úgyhogy akkor abban az évben rájöttem, hogy tulajdonképpen hát van nekem itthon egy műhelynek is alkalmas konyhám, étkezőm, tehát hogy elkezdtem itthon ilyen tanfolyamokat tartani, és szépen egy év alatt kikristályosodott ez az út, hogy én merre szeretnék menni, mit szeretnék csinálni. Úgyhogy akkor már szépen békében el tudtam válni, és 2018. januárja óta én már csak a kenyérrel foglalkozom. Aztán jött a Covid, és egyik napról a másikra az összes tanfolyamomat le kellett mondani, és azért ott álltam, hogy valahogy fel kéne tartani az életemet, meg a kolléganőmét is, akkor ketten dolgoztunk együtt. És nagyon érdekes volt, mert a Covid, tehát ugye márciusban köszöntött be a járvány, és én januárban mondtam a kolléganőmnek, a Timinek, mondom, Timi, figyelj, itt van nekünk egy tulajdonképpen engedélyképes műhelyünk. Kérjünk meg erre egy engedélyt, hogy bármi történik, jó lesz ez nekünk, legálisan tudjunk eladni kenyeret. Nos, március 14-én kifutott az utolsó csoport. Hát mondom, most mi lesz? Fölhívtam a Timit, de mondom, engedélyünk, hogy áll? Azt mondja, hogy megvan minden, indulhatunk. Mondom, Timikém, akkor indulunk, jó? Nyitunk. És így rám nézett, azt mondja, ez most komoly? Hát mondom, van más választásunk? Nincs. És így realizálódott tulajdonképpen a Jenői Pékség, amit még akkor úgy apostrofáltunk, hogy pop-up pékség, mert csak megrendelésre sütöttünk, és hetente először háromszor, aztán rájöttem, hogy ez fizikailag nem annyira tartható, és akkor visszavettem heti kettő alkalomra.
Szeretnék a kovászhoz visszamenni, uh-huh. Mert az eleje mindennek, és az a legfontosabb talán.
Kovásza.
Igen, az a kovásza. Szóval, hogy ezeket ilyen legenda övezi, hogyha van valakinek valami szuper jó kovásza, akkor azt úgy tartogatja, próbálja szaporítani, és akkor az adja meg a kenyérnek a mindenét. Legalábbis így ezt hallom olyan körökben, ahol sütnek otthon.
Ez tulajdonképpen így van, mert amilyen a kovászod, olyan lesz a végtermék. Tehát, hogyha nagyon-nagyon szépen rendben van tartva, jó kezekben van, gondozva van a kovászod, akkor nagyon jó kenyeret fogsz tudni sütni belőle. Ha elhanyagolod, és csak úgy néha-néha rápillantasz, és csak akkor foglalkozol vele, amikor valamit akarsz tőle, akkor azért gyakran megmakacsolja magát. Tehát gondozni kell egy családtag tulajdonképpen.
De ez egy olyan dolog, mint a, mit tudom én, a Coca-Colánál a recept, hogy ezt ilyen széfben kell őrizni, mert ez a szuper valami?
A kovásznak a receptje az tulajdonképpen nagyon egyszerű, de az, hogy egy pékségben ezt ipari körülmények között, hogy milyen gyakorisággal, milyen nagyságú kovászmaggal, mennyi vízzel, mennyi liszttel, milyen hőfokon frissíted és tárolod, az már az a tudás. Tehát az tulajdonképpen a tudása egy ilyen pékségnek.
Kiderült egy nagyon fontos dolog, és gondolom van A kovász, B kovász, ilyen, olyan, mik a különbségek? Hogy lehet ezt egy laikusnak elmagyarázni?
Igazából háromféle kovásszal dolgozunk, az egyik egy fehér búzakovász, ez a legtöbb kenyerünkben ezt használjuk. A rozskenyereinkben rozskovászt használunk, az is egy viszonylag tiszta történet, és a mi pékségünk abban különleges, hogy nálunk a péksütik is kizárólag kovásszal készülnek, tehát gyakorlatilag nem használunk élesztőt, egyedül a leveles termékeinkben még egy icipici van, de az is kovásszal 48 óra alatt készül. Nos, ezekben az édes péksüteményekben nagyon fontos, hogy ne jöjjön át a kovásznak a savas íze, tehát ezek a termékek ne legyenek savasok, és itt pedig egy kemény fehér kovászt használunk, aminek a alacsony a hidratáltsága, tehát ez tényleg mint egy ilyen kis golyó, mint egy ilyen kis labda olyan állaga van, tehát nem folyékony.
És a visszajelzésekből kiderül, hogy más ez, mint amire számítottak? Ugye lát az ember egy croissant, lát egy bármilyen péksüteményt, vagy egy kiflit, nyilván a látvány is lett kicsit jobb, különlegesebb, de valójában itt az ízen dől el minden, meg az, hogy milyen a konzisztenciája, milyen az állaga ennek az egésznek.
Ugye egyrészt sokkal tovább maradnak frissek ezek a termékek, nem morzsálódnak, nem száradnak ki. Másrészt pedig a legfontosabb visszajelzést egyébként a gluténérzékenyektől kapjuk, tehát azoktól az emberektől, akik vagy tudják, hogy gluténérzékenyek, mondom, nem a cöliákiások, hanem csak azok, akiknek kicsit puffad, kicsit fáj a gyomrunk, kicsit kiütésesek vagyunk, kicsit nem érezzük jól magunkat, hogyha ilyen termékeket fogyasztunk. Az általános visszajelzés az, hogy bármelyik termékünket fogyasztják, semmi bajuk nem lesz tőle. Tehát megszűnnek ezek a tünetek.
Amikor belép valaki ide hozzátok, akkor azt látja, hogy itt azért rengeteg minden van a kínálatban. Hogy jöttek egymás után a termékek? Mi volt az, ami a kenyér, zsömle, alapvető kifli, ez úgy adja magát, de jön a többi érdekesség, ez hogy épült fel?
Nagyon nagy szerencsénk volt tulajdonképpen, mert 3 évig mi lent a kis pop-up pékségünkben egy komplett receptúrát kifejlesztettünk. Ez úgy fejlődött, hogy mindig a körülményeink határozták meg, tehát ugye ott egy helyiségben dolgoztunk, ott volt kenyér, és volt keltésztánk, ennyi. Utána még egyfajta keltésztát tettünk a választékba, aztán vettünk egy kiflisodrógépet, akkor milyen jó, mert több kiflit tudunk csinálni, mint kézzel azért lesodorga, azt a 300 kiflit, az azért elég melós volt. És végül a leveles tészták érkeztek legutóbb, mert azt már csak itt a nagy pékségben tudtuk csinálni, tehát itt külön klimatizált helyiség van a nyújtógépnek, ott ezt nem tudtuk volna megoldani, nem is fért volna el, meg a kemencével egy légtérben ezt nagyon nehéz csinálni, hiszen a vaj megolvad benne.
300 kiflit kellett kézzel sodorni?
Ez így konkrétan így történt, igen.
Jó, de ez már kell egy kis fanatizmus.
Kell, meg néhány munkatárs is, tehát ezt már nem lehet egyedül csinálni.
Igen. Van-e olyan, hogy ilyen régi recepteket keresel, vagy kerestek, amire azt mondod, hogy ez tetszik, vagy ez érdekes, vagy megfog valami, és akkor azt megpróbálod?
Egy pár klasszikus magyar receptet visszahoztunk. Nyilván a magunk szája ízére formálva. Nálunk például a kakaós csigaz kertésztából készül, de egy nagyon lágy, nagyon zsíros, briós tésztából, tehát hogy omlik, foszlós, egyáltalán nem az a fújtós kalács tészta. De készítettünk aranygaluskát, szintén saját kreálmány. Elkészítettük a nagyanyáink kedvencét, a darásfészket, ami egy ilyen diós vajas tejjel meglocsolva történet. Úgyhogy visszahozunk ilyen magyar klasszikusokat, azt gondolom, és hát sokat dolgozunk a kenyereinken. A kenyereink pedig mind vegyszermentes gabonából készülnek. Általában minden lisztünket úgy vásároljuk, hogy ismerjük a gazdát. Tudjuk, hogy honnan származik, vagy a molnárt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert számomra fontos az, hogy milyen ember, milyen munkájának, a milyen energiáját teszem bele én a termékeimbe, amit aztán majd eladok a vásárlóimnak.
Igen, ez egyre fontosabb, ez ugye valamilyen szempontból ez a farm to table vonulat, és tényleg nem csak neked, hanem a vevőknek is talán egyre fontosabb ez.
Ez így van, és például a Magyar Kézműves Kenyértársaságban is most ezt tűztük ki célul, hogy ugye idén lesz 10 éves a Kenyérlelke Fesztivál, és még 10 évvel ezelőtt az volt az üzenet, hogy kenyér egyenlő liszt, víz, só. Ma már az az üzenet, hogy egyél jót, legyél jól. Tehát, hogy egy picit terjesszük ki ezt az egész táplálkozásra, legyen a kenyér egy jó példája annak, hogy figyelj oda más-más, a többi ételre is, amit megeszel, legyen az tejtermék, legyen az húsárú, legyen az zöldség. Tehát egy picit, én azt gondolom, nagyobb a mi küldetésünk, tágabb a területe, mint csak a kenyér és a pékárút.
Hát igen, ugye ez az oktatás része, amit mondtál, hogy átfordítani a gondolkodást, mert ugye az embernek az jut eszébe, hogy sztereotípiákból építi fel magát mindenki. Tehát ez nyilván én is így vagyok vele, amíg meg nem tudom, vagy meg nem tanulom azt, hogy ez nem úgy van. De az első dolog, hogy hát a kenyér az ugye ne egyél sok kenyeret, a kenyér hízlal. Ez az első, mondjuk, ami az ember eszébe jut.
Ezt kérem, tény. Saját magamon tudom, tehát, hogy mintegy plusz 20 kiló van rajtam a kenyérsütés elkezdése óta. De lehet okosan csinálni, szóval, hogy ha nem dolgozol pékségben, lényegesen könnyebb dolgod van, azt kell mondjam. Mert azért ezekből a termékekből, hogyha megeszel egy szeletet, két szeletet, sokkal jobban eltelít. Tehát nem eszel feleslegesen plusz kalóriákat, plusz szénhidrát mennyiséget. És hogyha mindezt kombinálod jó minőségű zöldséggel, jó minőségű sajttal, jó minőségű húsárúval, akkor azért ez nagyon jó alapja egy újszerű és egészséges táplálkozásnak.
Női energiák, ugye az egyik nagykövete vagy a Gurmé Fesztiválnak ezzel, ez az idei mondás, motto. Mit jelent ez számodra?
Én azt gondolom, hogy a női energiának mindig is nagy szerepe volt a táplálkozásban, hiszen ha belegondolunk, a táplálkozás a női energiánál kezdődik, amikor az ember megszületik, és az anyatejet szívja magába. Igazából már az őskorban is a tüzet mindig a nők őrizték. Tehát a férfiak hazahozták az alapanyagot, de az elkészítés az azért hagyományosan egy női feladat volt. Tehát ha megnézed a középkori várakat, ott is szakácsnők voltak. De még 150 évvel ezelőtt is szakácsnők főztek. Aztán valószínűnek tartom, hogy ez ott kezdett elcsúszni, amikor megint nagy mennyiségben elkezdtek főzni az emberek. Tehát ezt azért... Ez azért fizikailag egy nagyon megterhelő szakma, egyébként a szakács szakma is, a pék szakma is, nem egy női feladat. És ahogy ez elkezdett iparosodni, ez a terület, bejöttek a férfiak a képbe. Nem is rosszul egyébként, tehát lássuk be, azért számtalan nagyon jó magyar férfi séf van a pályán, úgyhogy nem szeretném őket semmiképpen lebecsülni, de az biztos, hogy ma a táplálkozás útja az, hogy hogyan újítsuk meg ezt a vonalat, ez arról szól, hogy menjünk vissza az időben. Tehát kusszunk vissza egy legalább 100 évet. És gondoljuk újra, menjünk vissza a gyökerekhez. És valahol itt érzem, hogy itt van szükség újra a női energiára, hogy gondoljuk végig, hogy mit tettek bele a nők ebbe a szakmába, és próbáljuk ezt újra előtérbe helyezni.
És amit mondtál, az egy nagyon érdekes dolog volt, mert hogy, tehát ez elférfiasodott, illetve ez nem csupán fizikai munka, és nem csupán az, hogy hajnalba kell kelni, csinálni kell, hanem ez egy üzlet is. És ahogy mondtad, 10% az, hogy van kenyér, a többi az egy üzlet. Most az üzleti világ szintén elférfiasodott, a pénzvilág. És ugye az a fajta súly, amivel a férfiak azt gondolják, hogy rendelkeznek, nem tudom, azért az így jellemző. Tehát, hogy akkor leülnek tárgyalni, akkor egymással szemben a férfiak, és akkor így kicsit félre vannak tolva a nők. Hát az utóbbi időben lehet, hogy van változás, de ezt te érzékelhetted a kommunikációs ügynökség szempontjából, aztán mint cég is, mint üzlet a pékségnél is.
Igen, ez nagyon érdekes, mert a kommunikációs ügynökséggel egy férfi volt az üzlettársam, egyébként a mai napig üzlettársak vagyunk, mert nem tudtam ugye kiszállni a cégből. Operatíve nem vagyok benne, de a mai napig talán most már egyébként egyre jobban elfogadja az én nézőpontomat és meglátásaimat. De én azt gondolom, hogy egy picit én a magam nevében tudok most beszélni, és talán ez a női energiákból is jön, én másképp nézek rá egy üzletre. Szoktam is mondani, amikor jönnek hozzám tanfolyamra, van egy ilyen kis tanfolyamom, hogy játszunk kispékségest, tehát hogyan nyissunk kispékséget, szoktam mondani, hogy akkor először is tisztázzuk a profit fogalmát. És általában erre a kérdésre a legtöbb válasz az azt tartalmazza, hogy hát az Excel táblán bevétel mínusz kiadás, és akkor ott a utolsó, jobb alsó cellában, akkor ott van a profit. És hogy szerintem ez nem így van. Tehát, hogy ezt már messze meghaladtuk ma. Ma ez úgy néz ki, hogy ezt embere válogatja, hogy kinek milyen százalékban számít mondjuk az anyagi profit. De ha magamból indulok ki, akkor megmondom őszintén, az én otthoni bevételeim mondjuk harmadára estek vissza, kb. Tehát egy ennyivel kevesebbet keresek, ami nyilván egy picit azért meg kell nézni a kiadásokat. De itthon dolgozom, nem utazom a városba, naponta 2-2,5 órát oda-vissza nem töltök autóban. Amikor a gyerekem itthon hazajön az iskolából, akkor vagy a pékségben, vagy lent az otthonunkban én ott vagyok, és mi ott találkozunk. Jó emberekkel dolgozom együtt. Jó hangulatban dolgozom együtt. Szerintem ez egy terápiás környezet. És a mai őrült, stresszes világban talán ez a legfontosabb. Most pont múlt héten voltam a Kassai Lajosnál, a Lovasi Esznál egy ilyen nyílt napon, és ott a végén beszélgettünk vele, és ő ott elmondta, hogy véleménye szerint a boldogsághoz 3 dolog szükséges. Az első dolog az, hogy találj valamit, amit szenvedéllyel szívesen imádsz csinálni. A második pont az, hogyha ebből meg is tudsz élni. És a harmadik pont az, hogyha ehhez van egy társad. Nem volt szó a listában Mercedesekről, sem pénzről, sem bali nyaralásról. Szóval azt gondolom, hogy a világ sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, a boldogság sokkal egyszerűbben elérhető, mint gondolnánk, csak ezért magunkon kell nagyon sokat dolgozni.
Hát ez a legnehezebb, erre nem mindenki hajlandó.
Ez így van.
És hogyha már itt tartunk, akkor te most úgy érzed, hogy megérkeztél? Nem, máshogy teszem fel, tehát hogy jó helyen vagy, azt érzem az avidból, de hogy igen, tehát hogy megérkeztél, és akkor ezt minél tovább megtartani, vagy azért mozgolódik benned az, hogy itt most ez még tovább?
Nagyon jó kérdés, azt gondolom, hogy megérkeztem, tehát hogy én nagyon a helyemen vagyok, és én bátran kimerem mondani, hogy én egy nagyon boldog ember vagyok. Hogy merre tovább, az is egy érdekes kérdés, mert ugye jönnek az emberek, és látják, hogy itt van ez a szép kis pékség, és hogy ez milyen jó, meg milyen jól éreztek magunkat. Szép az áru, és mindenki nagyon jól érzi magát, és sok a vásárló. És az első kérdés mindig az, hogy na, és hol lesz a következő? Tehát valahogy az van az emberekben, hogyha van egy jó üzleti modell, azt azonnal multiplikálni kell, mert úgy keresünk belőle több lóvét.
Hát a növekedés, gazdaság.
A növekedés, igen. Tehát, hogy összekeverjük a növekedést a fejlődéssel. Mármint, hogy a fejlődést a növekedéssel. És én azt látom, hogy én nem akarok még egy pékséget nyitni, mert én nem akarok magamnak még nagyobb stresszt, én nem akarok magamnak még több terhet, viszont fejlődni lehet. Egyrészt lehet fejleszteni a termékportfóliót. Másrészt meg lehet találni azokat a plusz tevékenységeket, amit mondjuk hozzá lehet kapcsolni, akár vendéglátás területén, meg is van már egyébként az ötlet, hogy mit szeretnénk még ide a pékség mellé hozni. Harmadik részt én szeretném visszahozni az oktatást, mert az én szívügyem továbbra is, csak a pékség indítása mellett most egy picit erről lekerült a fókusz. Negyedik részt szerintem nekünk itt egy falu kis pékségeként egy nagyon fontos közösségi szerepünk is van. Tehát én ezt így is szoktam hívni, hogy a helyi közösség péksége vagyunk. Tehát ahhoz, hogy mi mondjuk ebből a közösségből megéljünk, ahhoz nekünk bele kell tennünk ebből a rendszerbe. Tehát ha ki akarunk venni, ahhoz nekünk adni kell ennek a közösségnek. Tehát itt mi most például megszerveztük a kis piacot, mióta itt vagyunk, azóta van piaca Budajenőnek. Az emberek nem vásárolni jönnek a piacra, hanem társalkodni. Tehát itt vannak 2-3 órán keresztül, megveszik a felvágottat, megveszik a gombát, a mézet, de utána még 2-3 órát itt eltöltenek, és jól érzik magukat, és találkoznak, és együtt vannak. Szóval nagyon-nagyon sok fejlődési lehetőség van, és ez nem összekeverendő a növekedéssel.
Ebben az adásban Ormos Gabriellával, a Jenői Pékség tulajdonosával beszélgettem kovászról, kenyérről, vállalkozásról, jövőről. Ő az egyik nagykövete az idei gurmé fesztiválnak, melynek témája a női energiák. Ormos Gabriellával is lehet majd találkozni a fesztiválon, május 24-e és 26-a között a szokásos helyszínen, a Millenárison. Ha szeretitek a gasztro témákat, hallgassátok meg korábbi adásainkat a borravaló.hu oldalon. Kövessétek Facebook és Instagram oldalunkat, keressetek minket a Spotify-on is. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.